Sziasztok és szép napot mindenkinek! Ez itt a nyugat.hu-nak podcastja, én pedig Józin Ganta vagyok, a nyugat.hu-nak az újságírója. Témánk továbbra is a rendszerváltás, és vendégünk pedig Dugmani Csaba, aki 1986. szeptember és 1990. januárja között Szombathelyi kisztitkár volt, hogyha jól tudom, erősítsél meg ebben a
jól
hitemben.
Jól tudod, igen.
És ahogy mondtuk, a témánk a rendszerváltás, azon belül is az, hogy fiatalok akkor hogyan látták a rendszerváltást, és azért örültem, mikor mondták, hogy Csaba lesz a beszélgető partnerem, egyrészt már ismerem már régebb óta, másrészt pedig ő, hát hogyan fogalmazzak, a túlsó feléről látja, vagy látta az eseményeket, és valahogy mindig úgy gondoljuk, hogy a rendszerváltásról azoknak kell beszélniük, akik valami módon az ellenzéket játszották, vagy az ellenzék szerepét játszották, és akik annak idején a hatalomban voltak, vagy hatalom közelében jóval kevésbé vannak megkérdezve erről. Igaz ez? Vagy csak én gondolom ezt így?
Érdekes kérdés ez a hatalom, vagy hatalom közele. A 80-as évek második feléről tudok én igazából beszélni. Előbb a főiskolán voltam. Én ott kerültem egyébként a közélettel kapcsolatba. Aztán 86 őszétől lettem városi kisztitkár, hogy végeztem a főiskolán, nem sokkal azután. Én azt gondolom, hogy elég kevesen voltak akkor a hatalomban. A hatalom közelében a kiszvezetés annyiban volt, hogy én például hivatalból benne ültem az MSZMP városi vezető testületeiben.
Iszonyú csúnyán hangzik ez.
Iszonyú csúnyán, ugye? Uh-huh. Hát én azt gondolom, hogy ez ugye akkor ezzel járt. Utólag pedig én úgy értékelem, hogy elég sok mindent lehetett ott látni. Amikor én a főiskolán bekerültem a közéletbe, akkor az egyetemi főiskolai KISZ, az konkrétan az önkormányzatiságot helyettesítette. Ami azt jelenti, hogy elindultak olyan folyamatok, amik az egyetemeken, főiskolákon kifejezetten liberális folyamatoknak tekinthetők. Mi akkor ott olyan közegben szocializálódtunk, hogy konkrétan a polgári demokrácia értékeit tanították olyan emberek, mint Stumpf, Kéri László, Pokol Béla és a többiek. Én nagyjából ezzel a tudással vagy szocializációval kerültem aztán a városi KISZ-re, és azt kellett ott látnom, hogy jelentős lemaradás van a szemléletben, meg a rendszer liberalizációjában az egyetemek, főiskolák és a többi rész között, mondjuk az üzemek és egyéb intézmények között.
Hát mondjak valamit, mert én is ott voltam a főiskolán, jól emlékszem, akkor 85-től, és felvételiztem, és a felvételinél, amikor kijöttünk a szóbeliről, akkor odajött hozzám egy hölgy, és kérdezte, hogy így kisztag vagyok-e, mondtam, hogy nem, és hogy mit gondolok erről, és akkor csak elhúztam a számot, és mondta, persze, nagyjából mindenki ugyanezt gondolja, és az 84 vagy 85-ben volt. Tehát akkor már meg tudom erősíteni, amit mondasz, az egyetemen, főiskolákon, ez már nagyon-nagyon nem volt bent a fősodorban ez a KISZ-es történet.
Ez így van. A KISZ az arra volt keret, hogy aki akart valamit tenni, az oda csapódhatott. Egyedül a KISZ-nek voltak például jogosítványai a főiskolai tanácsban. Tehát a KISZ képviselte a főiskolai tanácsban a hallgatóságot, és ilyen történések voltak, hogy amikor ezt mi elkezdtük komolyan venni, akkor előfordult, hogy az új docensek, főiskolai tanárok kinevezésekor elhúzta az időt a rektor, főigazgatónak hívták akkor, kifejezetten azért, hogy ne kelljen igazából egyeztetgetni túl sokat, és mondjuk június végére hívta össze azt a főiskolai tanácsot, ahol ezekről döntöttek. És ott én ültem ott, és nekem tették fel a kérdést, hogy akkor mit szól ehhez a KISZ. És én meg azt mondtam, hogy a KISZ azt mondja, hogy ezt így nem lehetett volna megtenni. Mert így mi nem tudtuk megkérdezni az ifjúságot, nem tudtuk megkérdezni a srácokat, akkor most mi van? Tehát mi nem mondunk semmit. Ebből elég nagy balhé lett, mert hogy nem lehetett volna elfogadni a mi véleményünk nélkül. Természetesen elfogadták, ennyit tudtunk tenni, hogy jegyzőkönyvben mondtuk, hogy a mi véleményünk nélkül történik ez, vagyis a hallgatóság véleménye nélkül történik ez.
Ja, de ez utólag nézve, tehát elég ártalmatlan dolog volt. Tehát, mégiscsak a hatalomnak, nem is a részei, de a körön belül mozgott a KISZ, azért ezt így kár letagadni.
Nem szabad ezt letagadni, nyilván természetesen ez a körön belül volt, azzal együtt, hogy én azt gondolom, hogy meglehetősen súlytalan volt, sajnos.
Uh-huh. És azt hogy éltétek meg, amikor megjelentek a valódi ellenzéki szervezetek, a valódi ellenzéki ifjúsági szervezetek? Akik sokkal radikálisabban mondták, nagyon néha talán ugyanazt, néha teljesen más, mint ti mondtátok, hogyha most itt ezt helyi szintre vetítjük, mert nem biztos, hogy ez is szombat, ez így fel van dolgozva, vagy ki van beszélve, hogy ez hogyan történt.
Mi nyilván erről tudtunk, de ezek ilyen egyéni személyes kapcsolatokon múltak igazából. Amikor én már a városon voltam, akkor például előfordult, hogy a Fidesz akkori vezetője, egyik vezetőségi tagja hozzám jött be, és kért meg arra, hogy segítsek neki, hogy az édesapját ne vegzálják.
Mármint hogy ne vegzálják?
A rendőrök amiatt vegzálták az ő édesapját, mert hogy ő elkezdte a Fideszt. Aha. És ez éppen azután volt, hogy már meg nem mondom, hogy talán a Grósz, vagy nem tudom, hogy már nem tudom, hogy ki, de minden esetre meghirdették, hogy a más véleményen levőkkel párbeszédet kell folytatni. És én annyit tudtam tenni, hogy a következő valamilyen nagyobb összejövetelen, ahol azt hiszem több száz ember volt ott, ilyen párti összejövetelen, ott én felálltam és megkérdeztem, hogy ha egyik oldalon ezt mondják, akkor hogy lehet az, hogy csak azért, mert valakinek a fia ezt teszi, akkor őt bántják. Hát nem lett persze semmi. Ez is mutatja egyébként, hogy 1988-89-ben már konkrétan szinte bármit lehetett mondani. Tehát aki azt mondja, hogy ő mekkora hihetetlen nagy partizán volt, hát nem kellett ehhez olyan piszkosul nagy partizánnak lenni.
Mert valóban nem kellett. És volt olyan pont, amikor tudtad, hogy ebből rendszerváltás lesz? Mert én gondolkodtam, mikor mondtak, hogy veled fogok beszélgetni, hogy mi volt az a pont, amikor éreztem és tudtam, hogy eljön, de nem találtam én a magamért. Ez ilyen egymásra fonódott események voltak.
Nincs pont. Nincs pont. Folyamatok vannak. Neki azt lehetett látni, hogy egyre gyengül a hatalom, egyre slamposabb lesz az egész. Egyre kevésbé működnek a fékek. Az embereken is lehetett látni, hogy egyre többet engednek meg maguknak. Én ott ültem a pártbizottsági üléseken, amikor a négy, a kérjelacékat kitették a pártból. Kifejezetten többen voltunk, akik fölállva arcukkal vállalták azt, hogy ez így nem oké. Mi lesz? Ne csináljunk ilyet, ne kezdjük el belül felzabálni egymást, ez így nem oké. És nincs. Ez aztán egyre lazult, és azt lehetett látni, hogy én belülről azt láttam, hogy a hatalom képviselői is egyre inkább bizonytalanodnak el.
És te, illetve a KISZ, vagy nem tudom, ti akartatok több pártrendszert?
Ez a ti, meg KISZ. Ez megint olyan, mint ahogy manapság azt mondják, hogy a magyar emberek. Nem. Nem tudom, hogy igazából ki mit akart. Uh-huh. Nekünk volt egy körünk, a KISZ-en belül is, meg a pártaparátuson belül is, akik kifejezetten akartak. De mi ezekkel a dolgokkal foglalkoztunk, mi akkor már azért egy kicsit beleástuk magunkat abba is, hogy mi ennek a szociológiája, meg politológiája. Én azt gondolom, hogy aki egyszerű dolgozó ember volt, ő akkor sem foglalkozott ilyen ügyekkel, több pártrendszer, nem több pártrendszer, nekik ez a dolog nem jelent semmit, mint hogy most se látjuk, hogy most se jelent túl sokat a nagy többség számára az, hogy milyen minőségű demokráciában élünk.
És akkor a KISZ-en mi történt ott? Utána felosztott, és akkor vége lett? Nem emlékszünk már.
Hát igen. Hát ott ugye én kapcsoltam le a villanyt. Igen, szép lassan igyekeztünk segíteni a munkatársaknak, hogy helyezkedjenek el, és akkor úgy kiürült, mindenki elment valahova dolgozni. Aki pedagógus volt, az tanítani, aki mérnök, az mérnökösködni, és akkor mindenki ment, én elmentem újságíró gyakornoknak a Vasnépéhez.
Oké, és így utólag visszagondolva, hogy mindenki okosabb, én is, meg mindenki, hogy hol hibáztunk-e, történt volna ez másként is, hogy egy nagyon-nagyon történelmietlen kérdést tegyek fel.
Valóban nagyon történelmietlen a kérdés. Fogalmam sincs, hogy történhetette volna másként. Nem tudom, ez miután nem tudatos egy ilyen folyamat, ezért valószínűleg úgy történt, ahogyan éppen akkor a napi események, egy-két ember elképzelései meghatározták. Ezt így visszatekintve látszik, hogy valóban ezt egy maroknyi ember csinálta, és mi itt vidéken ebbe olyan nagyon nem láthattunk bele. Az MSZMP helyi reformkört képviseltem Budapesten, a megyeit, és elég elkerekedett szemekkel figyeltem, hogy ők ott az ilyen összejöveteleken miről beszélgetnek, azokból a dolgokból, amikről ők gondolkodtak, azokból itt vidéken még nagyon-nagyon kevés.
Mondja például, mert ez úgy igazi.
Ők nagy politikában gondolkodtak, ők már valóban abban gondolkodtak, hogy akkor mi lesz a következő lépés, hogy mi lesz például az MSZMP-vel, hogy ha megszűnik, akkor mi lesz a következő, mi lesz a pártokkal, de hogy mennyire nem tudta ezt senki, arra nagyon jó példa az a kecskeméti 89-ben, amit a Posgai összehívott, egy nagy kecskeméti találkozó, ahova akkor azért mentünk el, hogy na itt akkor majd bejelenti a Posgai, hogy indítunk egy demokratikus pártot. És hogy elmaradt a bejelentés, és most már tudjuk, hogy ez azért történt, mert a Posgai sem tudta, hogy ha itt kiborítják a Birit, akkor mondjuk arra mit lép a nagy szovjet testvér. És ő maga vallotta be 10-15 évvel később, hogy meglepetésként érte, hogy semmit.
Más gondjuk volt a szovjeteknek.
Nekik is megvolt valószínűleg a saját bajuk, meg úgy mérték fel, hogy nincs már ahhoz erejük, hogy itt oda csapjanak.
A 80-as évek végén, amikor történt ez 88-89-ben, akkor Gyurcsány Ferenc már a KISZ vezető volt? Tehát ismerted személyesen?
Nem. Én személyesen, tehát mi talán lehet, hogy egyszer egy büfében álltunk egymás mellett, mondjuk Unikumra várva, de nem. Tehát én vele nem beszélgettem, de igen, ismertem. Ő volt az egyetemi és főiskolai csoportnak, osztálynak a vezetője, amikor én a főiskolán voltam. Aztán, hogy utána ő pontosan mi lett, azt nem tudom, de szerintem azt vitte
tovább. Bocsás, lehetett látni, hogy lesz belőle valami, vagy nem?
Nem. 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 Ugye Fletónak hívták. A Fletó akkor konkrétan egy nehezen érthető beszédű fiú volt.
Most is ez.
Hát most is az, de most már azért odafigyel, de akkor oly mértékben nehezen érthető beszédű volt, hogy ha belelendült, belehevült, akkor konkrétan fogalmad nem volt, hogy ő mit mondott. Tehát én úgy ismertem, hogy néha ültem és hallgattam, amit ő mondott, és próbáltam lefordítani, hogy akkor ő mit mondhat. Okos gyerek volt, de az abszolút nem látszott, hogy belőle ez lesz, ami lett.
Mint hogy nem látszott a rendszerváltásból is, hogy mi lesz belőle, és már ugye 30 évvel később egy okosabbak vagyunk, vagy nem vagyunk okosabbak, nem tudom, kisiklott, vagy nem siklott ki. Tehát, hogy én azon gondolkodom, ugye rendszerváltás a témája ennek a podcast sorozatnak, és hogy itt elégedetlenkedünk, és sok mindenről gondolunk, sok minden, de hogy megnézzük a kelet-európai országokat, azért majdnem hasonló módon történt mindenhol. Tehát függetlenül attól, hogy milyen miniszterelnökök váltották egymást, milyen gazdaságpolitikát folytattak, nagyjából ott tartanak ezek az országok. Tehát, hogy nem sikerült felzárkózni Nyugat-Európához azóta sem. Tehát így látom ezt a rendszerváltást, és nem tudom, magában a váltásban volt-e a probléma, hogy valamit azért próbáltam kihúzni belőle, hogy máshogy is történhetett volna. Igazából nagyon nehéz visszafejteni már a szálakat, hogy ez a rendszerváltás volt 30 évvel ezelőtt, de mi mindig erről beszélünk 30 év múlva is, mert ha 20 km-rel odén megyünk Ausztriába, akkor mintha mégis egy másik rendszer lenne azóta is. Tehát felépítettünk egy rendszert, amit nem biztos, hogy így gondoltad. Te hogy gondoltad mondjuk 88-ban, 89-ben, 10 év múlva mi lesz, amikor mind a ketten láttuk már azért, hogy itt nagy változások lesznek?
Ezt is nyilván már így 30 év távlatából mondom, hiszen egész eddig azt mondtam, hogy nem volt ez olyan tudatos, vagy csak nagyon kevés embernél volt tudatos. Én azért azt gondoltam, hogy itt egy polgári demokrácia lesz. Amikor volt nekem egy nagyon kedves tanárom a főiskolán, úgy hívták, hogy Gutter József.
Tanított engem is.
No, szerencséd volt. Kevés ember tudok felsorolni, akire úgy emlékszem vissza, hogy tanultam tőle. Ő egyébként egy ekte marxista filozófiai gondolkodó volt, és egyszer ő megkérdezte tőlem, hogy de mondja meg nekem, hogy most akkor maguk mit akarnak? És akkor úgy hirtelen, ez volt az első, amikor én szembesültem ezzel, hogy Jézusom, én most mit is akarok? És eljött, neki egyébként bevallom férfiasan, nem tudtam válaszolni, ő válaszolta meg. Azt mondta, hogy maguk polgári demokráciát akarnak, félig meddig kérdezve, és akkor úgy rábólintottam, hogy igen, valószínűleg mi azt akarunk. Egy liberális polgári demokráciát. És arra a kérdésedre, hogy kisiklott vagy nem, én egyedül azt tudom mondani, hogy szerintem igen. De ebben az országban rengetegen élnek, akik meg azt mondják, hogy nem, mert ők meg úgy gondolják, hogy nem. Én liberális gondolkodású voltam, vagyok, maradok, szerintem kisiklott.
Hát én úgy gondolom, arra emlékszem vissza, most vissza 30 évvel ezelőtt, mi jóval fiatalabbak voltunk, hogy egy, de nem csak mi, hanem mindenki fiatalabb volt, és mindenki a fél eufóriában volt, uh-huh. hogyha talán még ti is a kézben, hogy itt valami nagyszerű dolgok történnek, és akkor nagyjából egy-két év telt el, és jöttek azok a gazdasági intézkedéseket, amiket meg kellett hozni, de valószínűleg bénán is csinálták, utólag főleg okosabb az ember, és nagyon hamar kijózanodtunk azért, hogyha te is így élted ezt meg. Tehát gyakorlatilag 92-93-ban már hatalmas munkanélküliség volt, és nagyon sokan már gyakorlatilag akkor megkérdezték a rendszerváltásnak az értelmét.
Igen, de ez megint az annak a kérdése, hogy mit gondoltál akkor éppen a rendszerváltásról, milyen síkon gondolkodtál róla. Én nem, soha nem gazdasági síkon gondolkodtam róla, hanem mindig inkább politikai, meg szociológiai síkon. Így most már utólag tudjuk, hogy ha a szocializmus gazdaságilag nem lett volna életképtelen, akkor lehet, hogy még mindig abban élnénk.
Igen.
És lehet, hogy most akkor 2000-es ladánk lenne az 1500-as helyett, és azzal járnánk. Én azt gondolom, hogy az emberek 95%-a pedig velem ellentétben gazdasági síkon gondolkodott, vagyis azt gondolta, hogy majd olyan életszínvonalunk lesz, mint Ausztriának. De nem, semmiképpen sem lehet. Ezt egyébként akkor is, akik okosak voltak, azt mondták előre, hogy ez egy nagyon nagy csapda.
Igen, de ugye az emberek azért akartak rendszerváltást, legalábbis itt a nyugati hatásszer, mert áttekintettek a határon a Gorenje hűtaládák fölött, akkor azt látták, hogy igen, csak jobban élnek az emberek, mint akinél volt. Ugye munkás őrség, de hát Gorenje hűtaládánkból sokkal kevesebb volt. És hogyha azt mondták volna nekik, hogy továbbra sem fogtok úgy élni, mint Ausztriában, hanem annak a fele, vagy egyharmad ezt tovább, és az először, akkor lehet, hogy meggondolták volna az egész rendszerváltást. Tehát ez addig volt érdekes szerint. Azért volt persze egy ilyen szabadságvágy, és ami egy darabig el is nyomta a csalódottságot, tehát bevállalta a kupaprogramot, mert nem tudom, mik voltak, ilyen rettenetes dolgok voltak már akkor is. Bevállalták a kupaprogramot, hogy majd jobb lesz. És mindig ígértek, hogy jobb lesz, és igazából talán jobb lett egy picit, de soha nem jött el az, ami akkor lebegett a szemünk elől. Tehát egy ilyen pici vagy nagyobb csalódottság azért mindenkinek a szája sarkában ott van, aki részt vett ebből a rendszerváltásban.
Szerintem az emberek azért nem tudták volna meggondolni a rendszerváltást, mert az emberek 98%-ával megtörtént. Nem vett benne tudatosan részt, egyszer csak azt vette észre, hogy változik körülötte a világ. És jöttek ezek a sztereotípiák, ezek a hiú remények, amik egyébként most már innen visszatekintve azért sem lehettek helytállók, mert óriási kulturális különbség van a mai napig. Egy nyugat-európai ember gondolkodása, meg egy kelet-európai ember gondolkodása között. És ezért lehet egyébként itt, ha demokráciáról beszélünk, de hát ezt is annyi értelme, vagy értelmezés van, ahányan vagyunk, de igazából ezért lehet könnyen megcsinálni, hogy abszolút el lehet fordítani évek alatt az irányt.
Most valamire célzol?
Igen, a jelenlegi Magyarországra célzok, hiszen én mondtam az előbb, hogy én egy polgári demokráciát akartam. Most azért nem arra tartunk.
Nem akarom elterenni a figyelmet, csak másik podcastnak lenne a témája, és visszaugrunk megint csak 30 évre az időben. És te, ha jól emlékszem, akkor az jártad az országot. Most mondtad, hogy voltál Kecskeméten, itt ott részt vettél Budapesten tanácskozásokon, hogy volt a szombathelyi rendszerváltásnak valami specialitás különlegessége, vagy nagyjából ez hasonló kaptafán történt az országban mindenhol?
Ez hasonló kaptafán történt. Amikor meg indult, tehát amikor azt láttuk, hogy van lehetőség, azon kívül is, hogy mondjuk az MSZMP-n belül néhányan összebeszélünk, és akkor ugyanazon a rendezvényen többen fölállunk, és mondjuk ugyanazokat. Hogy ezen túl lehet szervezni, és akkor megalakultak ezek a reformkörök, amikbe voltunk vagy 15-en itt Szombathelyen. Tehát nagyon kevesen. És hogy ez merre fele ment, az itt Szombathelyen, ez a 15 ember mondta meg. Uh-huh. Országosan mondjuk megmondta, akkor legyen 300. Uh-huh. Nagyjából ez kezdett el szerveződni belülről, a Kiszen belül pedig az kezdett el nagyon erősen szerveződni, hogy másként gondoljunk a Kiszre, és azt próbáljuk meg elfogadtatni a tagokkal is, az egyre inkább fogyó tagsággal, hogy a Kisz az nem egy szórakoztató szervezet, aki jópofa bulikat csinál, hanem egy érdekeket képviselő politikai szervezet, és nekünk nem ugyanazok az érdekeink, mint a mondjuk a pártbizottságban ülő embereknek. Nekünk a fiatalok érdekeit kell képviselni, na most ez természetesen akkor meglehetősen kiverte a biztosítékot, és elég sokan voltak a pártban megyei, városi és országos szinten, akik meg azt mondták, hogy ezt ne tegyük, mert nekünk nem ez a dolgunk. Ez a transmissziós szíj elv.
Megtörtént a 90-es években, a 90-ben a választás. Először a parlamenti választás, az önkormányzatban, és Szombathelyen ez egy nagyon-nagyon visszaszorult emlékeim szerint, tehát a szocialista párt. Itt még a podcast előtt beszélgettünk, és így visszaemlékeztünk, hogy talán Szombathely volt az egyedüli város, ahol egy SZDSZ-KDNP-s koalíció született. Nem is teljesen sikertelenül kell, mert ez egy sikeres 4 éve volt a városnak, és gyakorlatilag a szocialisták és a Kiszt gyakorlatilag eltűnt. Alig volt láthatatlan. Mire emlékszel ezekből az évekből?
Hát a Kiszt az nyilván feloszlott 90 legelején, de az tényleg egyik napról a másikra, tehát ott azzal nem lehetett mit kezdeni. Voltunk egyébként néhányan, akik megpróbálkoztunk azzal, hogy csináljunk egy egyesületet, egy ilyen közéleti egyesületet, de természetesen annak ott akkor éppen nem volt semmi lehetősége, meg értelme sem, így visszatekintve nem is jött össze. A szocialista párt pedig, hát... Ha megnézzük, hogy azóta a választási eredmények mit mutatnak, akkor ezen olyan sokat nem lehet csodálkozni, hogy először a radikális SZDSZ fele fordult a város is, meg a megye is, aztán pedig az úgynevezett konzervativizmus fele fordult. Ez is hozzájárulhatott, meg nyilván az inga elv is alapvetően hozzájárulhatott, hogy a szocialista párt nem tudott erős lenni, meg talán azt kell mondani, hogy nem is, talán a vezetők sem voltak olyanok.
És most ugye vége felé járunk itt a podcast idejének, hogy talán utolsó kérdéseim egyike, hogy így visszatekintve a 90 után, hogy mi történt itt a városban, az országban, és te mint olyan ott hagytad a politikát, tehát gyakorlatilag teljesen kiszálltál ebből, és egészen más vizekre elvesztél. Sajnálod, hogy nem maradtál benne, nagyobb beleszólásra lenne, hogy ez így volt jó? Tehát van-e valami nosztalgiád, amikor visszapörgetjük itt az időkerekét?
Egyébként sem vagyok nosztalgikus alkat, ez iránt pedig nem. Én 93-ban egyik napról a másikra kiszálltam ebből, azóta abszolút csak magánemberként élem az életemet. Nem szeretnék én már nagyon régen semmifajta politika közelébe keveredni. nekem talán az eddigi beszélgetésből is kijött, hogy nekem értékeim voltak, meg lehet, hogy naívan, de azt gondoltam, hogy itt majd értékek, meg elvek, meg egyéb ilyen hát nagyvonalú dolgok mentén szerveződik az élet. Hát most akkor hasonlítsuk össze.
Az majd élet... naívak voltunk mind a ketten.
Hát igen. Tehát nem. Aki ma oda megy a politika közelébe, annak rettenetes dolgokra kell fölkészülnie. Én meg nem szeretek rettenetes dolgokat látni.
Legyen ez a végszónk. Akkor. És akkor kicsit optimisták vagyunk, hogy nem szeretünk rettenetes dolgokat látni. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál. És
köszönöm akkor, a lehetőséget.
Akkor viszontlátásra, sziasztok!